magam is pedagógus vagyok, már ősidők óta, néha úgy érzem, hogy ezer éve, majdnem ezer éve annak, hogy kezdtem a pályámat egy olyan intézményben, amely internátussal rendelkezik. Fölkerestük egy volt évfolyamtársammal együtt jövendő igazgatónkat. Ő a következőket mondta. Szerencsések vagytok, hogy olyan intézményben kezditek ezt a pályát, ahol nevelő otthon van. Mert itt lehet ezt a szakmát jól megtanulni. Igaz, hogy havonta egyszer, nem tévedés, havonta egyszer, mikor is volt ez? 58 őszén, ugye már akkor is éltek emberek. Nevelő otthon van. Igaz, hogy havonta egyszer egy hétvégére hazaviszik a szülők a gyerekeiket, azután hétfőn nem győzzük helyrehozni a szülők által elkövetett hibákat, de azért alapvetően szakemberek kezében van a gyerek. Meg kell jegyeznem, hogy az illető jó ember volt. Szakmailag is a legjobbak közé tartozott. Amit mondott, az annak a kornak a pedagógiai szemléletét tükrözte. Úgy alakult az életem, hogy 12 évvel később a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára kerültem aspiránsként, és valaki helyett be kellett ugranom továbbképző előadást tartani nevelő otthoni igazgatók számára. Köztük volt az én drága jó régi igazgatóm is. Akkor jutott eszembe az a hasonlat, amit most el fogok mondani, ami akkor nem aratott nagy sikert. Ez a következő. Azt gondolni, hogy az intézményes nevelés jobb, mint a családi, körülbelül olyan, mintha azt mondanám, hogy a műfogsor jobb, mint az eredeti, mert azt szakemberek készítették. Az eredeti pedig csak úgy lett. Meg kell jegyeznem, hogy van, amikor nagy szükség van a műfogsorra, mégpedig akkor, ha tönkre megy az eredeti. De hát azt állítani, hogy a műfogsor jobb, mint az eredeti, azért enyhe túlzás. Ugyanakkor meg lehet szokni, egész jól lehet rágni vele. Én azt gondolom, hogy akkori hallgatóságom körében többen már tapasztalatokkal rendelkeztek a műfogsor dolgában. Nos hát valahogy így szeretném ezt a témát is megközelíteni. Tudom, hogy egy intézményben vagyunk. A Julianna iskola is egy nevelési intézmény. És hadd tegyem hozzá azt is, hogy nagy szükség van az iskolára, nagy szükség van az óvodára, de ha azt gondolja valaki, hogy a felelősséget, mint szülő, a szülői felelősséget az intézmény leveszi a válláról, az téved. Mi a felelősségünket nem adhatjuk át az iskolának, sem az óvodának. Az eredeti közege gyermekeink fejlődésének az a család. Tehát nem adhatjuk át. Valamiben a versenyt föl nem lehet venni az intézményekkel, a tananyag ismerete, az nyilván a szaktanárok kezében van, a pedagógiai módszerek is, az anyag átadásának a mikéntje is ott van, de van egy közeg, amelybe a gyerek beleszületik, és ez jó esetben a család. A család. Na hát egy újabb hasonlat következik, itt lehet látni ezen a táblán a gyümölcsfa nevelés. Facsemete lenne, ami itt van, bár hát ez a rajz inkább egy kifejlett fát mutat. De gondoljunk egy facsemetére. Mire van szüksége a facsemetének az egészséges fejlődéséhez? Megfelelő környezetre. Megfelelő környezetre. Elsősorban a talajra gondolok, amelybe beleültetjük. Hogyan kezdődik a facsemete élete a házi kertben? Úgyhogy kiásunk egy jó nagy gödröt, teszünk bele trágyát, később nehéz, állítólag sváb parasztok egy marék árpát is beleszórtak, az soha ki nem bújik, de elindulott egy folyamat, termelődik egy olyan enzim, amely a gyökér képződést elősegíti, és azután elkezd szépen fejlődni a facsemete. Elég sok odafigyelést, munkát kíván. Vannak olyan tevékenységek, amelyek közvetlenül a fára irányulnak. A fát kell metszegetni, vannak, akik a nevelésről is azt gondolják, hogy a legfőbb eszköze a metszőolló. Tehát a vad hajtásokat le kell metszegetni. Én azt gondolom, szükség van a metszőollóra, de nem az a legfőbb, és nem az az egyetlen. Permetezni is kell, nem csak kártevő kell lenni, néha egy kis langyos permet sem árt. Különösen, hogyha száraz a környezet, azután a talajjal rengeteg munka van. A talajt kell lazítani, a talajból kell irtani a gyomokat, oda kell bevinni a tápanyagot, a trágyát, a talajt kell öntözni, hogy föl is tudja szívni a tápanyagot. Sokkal több időt és energiát fordítunk a talaj művelésére, egyáltalán a környezet művelésére, mint magára a növényre. Gondolom mindenki érti a hasonlatot, miért mondtam. Gyermekeink egészséges lelki fejlődése szempontjából a legfontosabb az a közeg, amelyben fölnő. A család. És hát ezek után kérdezzük meg magunktól, hogy milyenek a mai magyar családok, milyen a mi családunk. Jó pár évvel ezelőtt Budapest egy forgalmas utcájából kiköltöztünk a városon kívülre, Kamaraerdő, úgy hívták azt a területet, most már nem ott lakunk, de több mint 13 évig ott laktunk. Nagyon örültem ennek, családi ház volt, végre lesz kertem, ki is néztem ott egy területet, micsoda paradicsomokat fogok én ott termeszteni. Ott nem volt semmi. Aztán lenyomtam az ásót, megcsikordult, kiderült, hogy teli van építkezési törmelékkel. Azóta se tudom, hogy a ház előző tulajdonosa miért ásta el oda a sittet, miért nem szállítatta el. Évekbe került, amíg lassan kicserélődött ott a talaj, aztán nem csak paradicsom, hanem gyümölcsfák is kerültek oda. Milyenek a mai magyar családok? Hasonlítanak egy ilyen törmelékkel teli talajra, vagy pedig jó táptalaj? Mire lehet számítani? Mert gyermekeink lelki fejlődésének a feltételei, vagy hadd használjam ezt a kifejezést, a lelki tápsók a talajban vannak. Hát az a következő kérdésünk, hogy mik ezek a lelki tápsók? Bizonyára sok van, én négyet neveznék meg. Azt kell átélnie minden gyereknek, újszülött korától kezdve már, sőt előbb már, hogy ő biztonságban van. A fejlődés pszichológia ezt évtizedek óta írja. Írja azt, hogy mennyire fontos a jó anya-gyermek kapcsolat. Az, hogy babusgassa, magához szorítsa, ugyanolyan fontos, mint az, hogy táplálja, megfelelő hőmérsékleten tartsa és tisztán tartsa. Mert attól van biztonságban a gyerek. biztonságra van szüksége. Ha megkapja a biztonságot, mi lesz? Ebből fölszívódik kapcsolatkészség, érzelmi harmónia. Egész röviden ez, amit a gyermekpszichológia, illetve a fejlődéspszichológia ír. Azután egy másik fontos lelki társó az, hogy át kell élni ezt saját személyének a fontosságát. Természetes körülmények között ezt átéli. Oda figyelnek fejlődésének minden új mozzanatára. Már hasra fordul. Micsoda esemény. Ugye már kapaszkodra va föláll. Már megteszi az első lépéseit úgy terpesztett lábbal, mint a tengerészek. Úgy látszik, már olvastak fizikát ezek a kisgyerekek. Tudják, hogy a súlyvonalnak át kell haladni az alátámasztási területen, ahhoz, hogy el ne dűljön. Ugye jól tud egyensúlyozni. Odafigyel, de ügyes, aztán kimondja az első szavakat. Mit szokott mondani? Papa. Nem ezt szoktam? Hát van olyan gyerek, amelyik azt mondja, hogy nem. De olyan határozottan, és olyan jó pofa, csak nem érdemes nagyon konzerválni nála ezt a magatartást. Minden esetre odafigyelünk rá, örülünk neki. És hogyha valami nem sikerül, bíztatjuk, ez spontán folyamat. Azután van még itt egy nagyon fontos lelki társó, magatartási minták. Figyelám, tudja, hogy hogyan beszélnek egymással a szüleik. A hangsúlyokra is odafigyel. Azt találtam mondani korábban, hogy tulajdonképpen már születése előtt elkezdődik. Igen, már hall a magzat is, aztán erről Lajos tudna beszélni. Ismert környezetbe érkezik, a környezete hangjait ismeri. Tehát nem mindegy, hogy hogyan beszélnek egymással a szülők születés előtt. Nem magyarul tud. Az érzelmek nyelvén tud. Az átveszi, érzékeli. Nos, hát később is. Magatartási minták, főleg kommunikációs minták jelennek meg a környezetében, amiket ő spontán átvesz. És végül van itt még egy nagyon fontos lelki társó értékek. De nem követtük őket nyomon. Ha átéli azt, hogy ő fontos, hogy van jelentőség az ő életének, abból lesz egészséges önértékelés. Egészséges önértékelés, ez mit jelent? Nagyon sok pszichológus azt szokta hangsúlyozni, hogy pozitív énképre van szüksége a gyereknek. Én inkább azt mondanám, hogy reális énképre van szüksége. Tudja azt, hogy mi az, ami neki nem megy, de tudja azt is, hogy mi az, ami megy. Reális énkép. Tudja azt, hogy ő értékes, de nem abban, ami nincs neki, abban, ami van neki. Ha én tudom azt, hogy miben nem lehetek sikeres, akkor azon a területen nem akarok csúcsokat döngetni, hanem ott, ahol sikeres vagyok. Tehát reális énkép. Azután magatartási minták. Mi lesz ebből? Szocializált magatartás. Rendkívül fontos. Tudjam, hogy kell másokkal érintkezni. Tudjam, hogy kell viselkedni. És végül értékek, erről külön szeretnék majd szólni, ebből lesz céltudatos életvezetés. Az értékrendje minden embernek rendkívül fontos, hiszen a döntéseit ez határozza meg, a választásait, tulajdonképpen egész életvezetését. Én azt gondolom, hogy a jó pedagógia értékközvetítő pedagógia. Fontos a szokások kialakítása, persze, hogy fontos. Fontos az, hogy az ösztöneinkkel tudjunk bánni, de a legfontosabb az, hogy megfelelő értékrendhez jussunk, és az irányítsa az életünket. Erről is szólnék később is. Most ahhoz a mozzanathoz, vagy lelki tápsóhoz nyúljunk vissza, mely úgy szól, hogy biztonság. Mi adja a biztonságot? Nem csak a jó anya-gyermek kapcsolat. Ma már tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy egy gyermek biztonságban érezze magát, ahhoz arra van szüksége, hogy a szülei szeressék egymást. Persze, hogy őt is. De hiába szeretjük mi a gyerekünket külön-külön, válófélben lévő embereknél gyakran látjuk ezt, hogy mind a ketten szeretik a gyereket vagy a gyerekeiket külön-külön, de egymással nem tudnak kijönni. Ez elég ahhoz, hogy a gyerek ne érezze magát biztonságban. Hiszen azok pusztítják egymást, akiktől az ő élete függ. A csecsemő és a kisgyerek a szó legszűkebb értelmében a szüleitől függ. Életbe sem maradna a szülei nélkül. Mert ez az ábra ezt fejezi ki. Férj és feleség éppen pusztítják egymást, villámok cikáznak köztük, az a bizonyos lelki köldök, zsinór a gyereket mindkét szülőhöz oda kapcsolja, de ha mi ellenségeskedünk, akkor a gyermek szorong, hiszen nem érzi magát biztonságban. Ha az állatok veszélybe kerülnek, menekülnek a veszélyzónából. Ha ég az erdő, menekülnek. Ha jön az árvíz, menekülnek. A csecsemő és a kisgyermek nem tud menekülni. Mit tesz? Azt teszi, amit az egysejtőek, amikor kiszárad a környezetük, azok detokozódnak. Hát ő is, mint egy detokozódik, visszavonul a maga saját kis világába, szopja az ujját, tévedés ne essék, minden gyerek szopja az ujját. De ő többet és intenzívebben kivonul a felnőttek világából, később is a maga kis világába vissza. Nagyon sokszor az irrealitás világába. Végén majd lehet, hogy menekül akár egy elsietett házasságba, mert nem bírja otthon a légkört. Tehát nagyon fontos az, hogy mi egymással jó kapcsolatban legyünk. Jegyezzünk meg egy rövid mondatot. A házasság gondozása. Preventív gyermekvédelem. Tehát megelőző gyermekvédelem. A gyermek érdekében ezt kellene tenni, hadd mondjam, országos méretekben, sokkal intenzívebben, mint ahogy ma történik. Vannak már ilyen intézmények, egyháziak, a katolikusok is végzik ezt a munkát, bárcsak még több ilyen intézmény lenne, és még kiterjedtebb, és odafigyelés erre a területre. Na, ez a mellette lévő ábra pedig azt fejezi ki, hogy a szülők jó kapcsolatban vannak egymással. Ez a kereszt az ábrán Jézus jelenlétét jelképezi. Jézus jelen van a családban, akkor mi egységben vagyunk, és a gyermekünk biztonságban érzi magát. Nincs biztonság nem csak akkor, ha a szülők háborúskodnak, akkor sincs biztonság, hogyha a szülők vagy más felnőttek liberális nevelési elveket követve nem állítanak korlátokat. Mint ha azt mondanák, ha rám figyelsz, azt csinálsz, amit akarsz. Van ilyen? Persze, hogy van. Leírják, kinyomtatják, előadják, terjesztik. Lehet, hogy ismert a következő kis történet, valódi történet, 90-es évek elején, nem sokkal a rendszerváltás után egy napi lapban jelent meg a következő kis történet. Az volt a cím ennek a lapnak, hogy Új Magyarország. Ma már az, hogy Új Magyarország más jelent. De akkor volt egy folyóirat, annak egy napi lap. Ez volt a címe, megszűnt ez a lap. A történet a következő. Budapesti villamoson utazik egy anyuka, ölében 4 év körüli kisfia. Szemben velük ül egy idős hölgy. A kisfiú harangozik a lábacskáival, közben rugdossa a néni térdét. A néni megpróbál úgy elhelyezkedni, hogy ne rugdossa, nem sikerül. Végül szól a fiatal asszonynak, asszonyom, legyen szíves, szóljon rá a gyerekre, hogy ne rugdossa térdemet. Erre a fiatal asszony. Asszonyom, legyen tudomásul, én úgy nevelem a gyereket, hogy semmiben nem korlátozom, hogy kibontakozzék a személyisége. Talán ismerő szöveg. Ezt végig hallgatta egy hosszúra nyúlt fiatal ember, aki a lágót forgatta a szájában. Erre közelebb lépett, kibányázta a rágót a szájából, és ráragasztotta a fiatal asszony homlokára. A fiatal asszony első pillanatban köpni, nyelni nem tudott, de aztán magához tért, és elkezdett kiabálni. Szemtelen fráter, micsoda disznóság, hát hogy viselkedik? Mire a fiatal ember nyugalom. Engem is úgy nevelt az anyukám, hogy semmiben nem korlátozott, és kibontakozott a személyiségem. Hát kibontakozik a személyisége. Ez a rajz rendkívül érdekes, eredetileg fotó volt egy újságban, annak megfelelően elég rossz minőségű fotó. Úgyhogy én megkértem Gál Évát, a legtöbb ábrát ő szokta készíteni, amiket én használok, hogy rajzolja le, mit látunk itt. Egy hatalmas szikla fennsíkot, ez a szikla hirtelen szakad le a tenger felé. A méreteket lehet sejteni abból, hogy egy kis hajócska is úszkál itt lent, ezt a mélységet lehet sejteni ebből. És itt a fennsíkon emberek vannak. Heverésznek, sétálnak. El lehet képzelni azt, hogy labdáznak, vagy fogócskáznak? Azt gondolom, már a gondolattól végigfut a hátunkon a hideg. Miért? Mert nincs korlát. Ha csak egy kis jelképes korlát lenne, már sokkal inkább biztonságban éreznénk magunkat. Kell a korlát. Természetesen okos korlát. Odavaló korlát. A gyerek életkorának megfelelő korlát. Értelmes korlát. Nem értelmetlen tiltásokkal kell körülvenni a gyerek. De a biztonsághoz kell. Tudnia kell, hogy ő meddig mehet el. Mi az, amit nem tehet? Mert az veszélyes. A vonat szabadabban száguld a sínen, mint a szántóföldön. Azt hiszem, ez nem kell magyarázni. Térjünk vissza a gyümölcsfánkhoz. Ha a gyermek kilúgozott családi talajban nő fel, akkor hiány betegségek és mérgezések keletkeznek. Ha hiányzik a talajból az a néhány tápsó, amiket az előbb említettem, a biztonság helyett inkább a kitettséget éli át. A személyének a fontossága helyett inkább azt, hogy ő felesleges, rá nincs szükség. Ezt abból tudja, hogy a szüleinek nincs is idejük rá. Azután a megfelelő magatartás és kommunikációs minták helyett hűvös és agresszív minták. Az értelmes értékrend helyett pedig fogyasztói értékrend. A mi társadalmunkban a fogyasztói értékrend az uralkodó. Vannak alapvető szükségleteim, nekem kell. És a másik ember addig fontos, amíg megadja azt, ami nekem kell. Így gondolkozik az emberek többsége. Nem mostanában keletkezett régi csúnya magyar nóta. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja haza az urát. De van ám ennek egy női változata is. Nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztízsem. De nekem kell. Nekem kell a gyerek is. Akár összeveszünk rajta, de nekem kell. Meg jogom van hozzá. Igaz, hogy mind a ketten melegek vagyunk, hogy milyen viselkedés mintát fog eltanulni, milyen pszichoszociális fejlődés vár rá, a gyerek joga nem érdekes. Az egészséges pszichoszexuális fejlődéshez. De nekem kell. De vannak mérgek is. Jönnek a környezetből. Igen, itt a családról van szó, de hát a gyerekeinket ma már, tulajdonképpen már régen nem csak a család neveli, meg nem csak az iskola. A képernyőn keresztül jön sokféle hatás. Meg az utcáról jön sokféle hatás. Sokszor elég, ha nyitott szemmel jár, mert plakátokat lát. Meg az újság standokon látja a kitett lapok első oldalát. Jön a krimi, a horror, a pornó, a sci-fi, okkult hatások. Megjelennek mérgezési tünetek. Milyen mérgezési tünetek? Például a realitás és irrealitás átfedése. Miért olyan népszerű a Harry Potter? Én olvastam kettőt. Ezzel szoktam dicsekedni. Nem illik olyat kritizálni, amit az ember el se olvasott. Az egyik a Tűz serlege, az volt a címe, a másiknak pedig az asztrabáni fogoly, nem tudom, jól mondom, mert mindig az asztraháni piros almára asszociálok, de az egész más dolog. Következőt szűrtem le, nincs ezekben a könyvekben olyan, ami bármelyik tündérmesében ne lenne. Ugyanakkor az írónő tud írni. Nagyon jól szövi a mesét, és akkor hagyja abba a fejezetet, amikor kell, hogy az ember kénytelen legyen tovább olvasni. Tehát ért a szakmához. Na de hát amíg egy tündérmesében van három ilyen jelenség, hogy átváltozás, varázslás és ez hasonló, itt laponként van három, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy konzerválja az irrealitás világában a gyereket. Szüksége van a mesére egyébként, van Bethlehemnek egy pszichoanalitikus szemléletű pszichológus. Van egy magyarul is megjelent szép könyv, az a címe, hogy a mese és a bontakozó gyermeki lélek. Elmondja azt, hogy a meséből milyen értékeket tanulhat meg az ember. Tulajdonképpen a Harry Potterben is vannak ilyenek. Összetartanak, kitartóak, a jóért küzdenek, de maradnak az irrealitás világában. És a felnőttek? A felnőtteknek ezt az igényét is kezdik kiszolgálni a média. Hát vannak ilyen filmek, meg mindenféle lehetséges fantáziák. Ufológia. Micsoda tudomány. Így keletkeztek a mesék. Általában a mese vágyteljesítő. Hadd hivatkozzam egy mindannyiunk által jól ismert szépirodalmi műre. János Vitézre. Gondolom és remélem, hogy vannak itt magyar irodalom tanárok is. Vannak? Nem jelentkezik senki. Van. Jó, köszönöm szépen. Két történet van a János Vitézben. Egy reális, és egy irreális. A reális történet a következő. Volt egy kitett gyerek. Kukorica Jancsinak nevezték el, mert nem a kukába dobták, abban az időben az még nem volt szokásos, hanem a kukoricásba tették ki. Valaki megtalálta, jó lesz majd bojtárnak, majd vigyáz a birkákra. Fölnevelte a gazda. És volt egy árvalány, ez az Illuska. Ezek fölserdültek, egymásba szerettek, amíg egymással foglalkoztak, Jancsi, Juhai elszélettek, nem tudta őket összeszedni, a gazda dühös volt, fenyegetőzött, Jancsi elmenekült, elbújdosott, hányódott, vetődött, katonának állt, évtizedek múlva visszavetődött a falujába, közben megöregedett. Honnan lehet ezt tudni? A költő nagyon finoman érzékelteti. Petőfi nagy költő volt, nagy művész volt. Azt írja, hogy egy menyecske, tehát egy fiatalasszony kikísérte őt a temetőbe, megmutatta Illuska sírját, és azt mondta, szegény Jancsi bácsi, hát el van temetve. Hát Kukorica Jancsiból közben Jancsi bácsi lett. Ez a reális történet. Kész. Nincs tovább. Az irreális történetben azonban Kukorica Jancsiból János Vitéz lesz, végig erős és fiatal marad, aki a juhokra sem tudott vigyázni, ott országot ment meg, és a végén János Vitéz Illuskával az oldalán Tündérország boldog fejedelme. Ez nem valóság. Ahogy nem valóság a Harry Potter sem, de olyan jól el lehet ábrándozni, és úgy elképzelni ezeket a dolgokat, különösen, ha nehéz az élet. És hogyha ez nem válik szét, mert egy egészséges gyerek 4-5 évesen tudja, hogy ez mese, az meg valóság. Különbséget. Egy mellékmondat megjegyzés, ezért fontos, hogy bibliai történeteket sohasem meséljünk, hanem elmondjuk. Hát nem mondjuk azt, hogy mi elmeséljük, hogy az Úr Jézus hogyan csendesítette le a tengert, hanem elmondjuk. Ne kerüljön a mese kategóriába. Céltalanság. Hát, ha nincs megfelelő értékrend. Nincs miért dolgozni. Biztonságvesztés. Hát valahogy kábítani kell magunkat, mert nem érezzük magunkat biztonságban. Kábítószerek garmada áll a rendelkezésünkre, kémiai drogoktól egészen a szellemi drogokig. Kiégett érzelmek, ha nincs megfelelő érzelmi tápanyag az életünkben. Nézzük meg röviden, látom, hogy az időnk rémesen telik, de igyekszem azért összefogni a dolgokat, hogy többi programra is jusson. Valamikor az volt jellemző egy gyermek helyzetére, hogy benne ért egy szűk családban, a szűk családhoz tartoznak a szülők, testvérek. A szűk család pedig egy nagy családban. Nagyszülők, keresztszülők, nagynénik, nagybácsik. Tulajdonképpen az egész falu közösség, vagy egy város valamilyen körzetének a közössége. És ami lényeges, hogy nagyjából ugyanazok a lelki társok voltak benne a családi talajban is, mint ebben a úgynevezett nagy családban. A hatások nagy részt a szűk családból jönnek, de jönnek a nagy családból is. Ha megtörtént az, hogy a szomszéd bácsi megpofoszta a gyereket, olyan nagy baj nem támadt ebből. Ma már nem egészen ez a helyzet, hát mi köze hozzá, meg miért szól bele. Ugye néha járműveken kap az ember ilyen kioktatást, más a helyzet. Hát itt van, lennének a lelki tápsók, a biztonság, a jelentőség, a magatartás minták, a megfelelő értékrend. És ez a családi közösség, a szűk meg a tág védelmet nyújt külső ártó hatások ellen. Olyan, mint az ózonpajzs fizikailag. Megvéd. Mi a helyzet ma? Ma az a helyzet, hogy a gyermek csak részben van benne a szűk családban. Csak részben. Külső hatások jönnek a képernyőn keresztül, a krimi, a horror, a szex, a sci-fi, az okkultizmus. Védtelen a külső hatások ellen. A szűk család is csak részben érintkezik a nagy családdal. Van úgy, hogy egy másik országban él. Alig találkoznak. Egészen megváltozott. Gyerekeink árva gyerekek lesznek, de hányféle árva gyerek van? Árva gyerek természetesen, aki intézetben lakik. Ott kortársak vannak, itt vannak a többiek. Nagyon sok mindent föl lehetne sorolni, hogy az ő fejlődésében milyen hiányok vannak. Egyet hadd említsek. Nincsenek családi fényképei az ő kicsi koráról. Van ennek jelentősége? Gondoljunk arra, hogy nálunk milyen fontosak ezek a fényképek. Megnézi, ez én voltam, ilyen voltam, igen, ez te voltál, olyan aranyos kisbaba voltál, stb. Meg ilyenek nincsenek. Lehet, hogy a nevelő néni megmutatja a saját gyerekének, 10 éves gyerekének a fényképét. Ő is 10 éves, de neki nincs. De ez csak az egyik. Azután itt van a másik. Neki vannak szülei, ő otthon alszik, de nem otthon él. Itt él a beton rengetegben. Ő is árva gyerek. Ő is a szüleivel, ő a szüleivel együtt él. Szépen bekapcsolják neki a tévét, nincs baj vele. Egyes vidékeken az volt a szokás, Magyarországról van szó, hogyha azt akarták, hogy a gyerek ne zavarjon, akkor pálinkába mártott kenyeret dugtak a szájába. Nem bőgött. Attól kezdve. Hát a pálinka helyett megteszi a tévé. Ugyanolyan ártalmas. Csak nem kémiai. Vagy a vállási árva. Ugye mind a ketten annyira szeretik, hogy szétszedik a gyereket. Meg zsarolják. Meg uszítják. Tisztelet a kivételnek, ha nem így teszik. Az élettársi kapcsolatban élők. Hát ezzel ugyan mi baj van az élettársi kapcsolattal? Majdnem házasság. Mondják, hát nem az a papír teszi, meg nem a ceremónia, mi szeretjük egymást, és kész. És sokkal jobban élünk, mint sokan, akik megkötötték a házasságot. Sajnos ez sokszor igaz. Mármint az, hogy nem élnek jól azok, akik megkötötték a házasságot. De gondoljunk bele, hogy mit rejt magába ez az élettársi kapcsolat. Miért nem kötik meg a házasságot? Mi hiányzik ebből a kapcsolatból? Azt gondolom, hogy a házasságnak egyik legfontosabb eleme a bizalom. Az egymás iránti bizalom. Nem bíznak vagy egymásban, vagy magukban. Vagy abban, hogy van közös jövőnk. Majdnem házasság. Hát ha valaki majdnem elérte a vonatot, akkor lekéste. Ha majdnem sikerült a vizsga, akkor megbukott. Nem is szólva arról, ezt Szarka Miklóstól hallottam egyszer, ha majdnem sikerült az operáció. Akkor mi történt? Majdnem házasság. Kell az a hivatalos elkötelezettség? Hát ha bízunk egymásba, akkor megnehezítjük saját magunk számára a válást. Kell a ceremónia? Minden nagy döntés előtt az emberiség történetében van ceremónia. Még honfoglaló őseink is vérszerződést kötöttek. Hát az is ceremónia volt. Egy nagy döntés előtt álltak, amikor arra készültek, hogy bevonulnak a Kárpát-medencébe. Expedíciók. Vagy katonai eskü. Teli van a világ ezekkel. Hát legalább ilyen ünnepélyes legyen. Nem csak úgy összebújunk. Ha fontos a kapcsolat, akkor nem csak úgy összebújunk. Vagy itt vannak az azonos nemű szülők, milyen mintát adnak a pszichoszexuális fejlődéshez. Ha valamikor ezt törvénybe iktatja az országgyűlés, minden lehetséges Magyarországon, akkor a gyermek jogát nem veszik figyelembe az egészséges pszichoszexuális fejlődéshez. Ha egy egyház összeadja a homoszexuális párokat. Na van, ahol ez megtörténik. Az nem Jézus Krisztus mennyasszonya, hanem a nagy parázna. Jelenések könyvében van ez a kép. Aki a fenevad hátán ül. A hűséges feleség ellentéte a nagy parázna. Hát a hamis egyház azt jelképezi a jelenések könyvében ez az erőteljes kép. A jó családi légkör ózonpajzs a környezet ártó hatásai ellen. Nagyon sok gyerek nem él teljes családban, úgynevezett csonka családban. Csonka család nehezen nyújt védelmet, legalábbis sokkal nehezebb biztosítani. Sokan szenvednek ebben, főleg asszonyok, elhagyott asszonyok, egyedül nevelik a gyerekeiket, elvált asszonyok. Megtörténik nem egyszer a fordítottja, és az, hogy a férfi marad egyedül a gyerekekkel. A Kramer kontra Kramer című film erről szól. De talán ez a gyakoribb. De biztonságban élnek a gyerekek, ha mi szeretjük és tiszteljük egymást. Erre a két mozzanatra hívja fel a figyelmet a Biblia a házassággal kapcsolatban. Hogy szeressük egymást és tiszteljük egymást. Efézus 5, 21-32-ig. Érdemes fejből megtanulni. Igaz, Pál azt írja, ez nem a házasságról, ez az egyházról szól. Igen, az egyházról szól. A házasságnak jelképezni kell. A keresztény házasságnak jelképezni kell Isten és az ő egyháza kapcsolatát. Élő igehirdetés lehet hívő emberek házassága. Persze ezért dolgozni kell, nem megy magától. Tessék reménykedni, ez az utolsó kép, úgyhogy hamar abba fogom hagyni. Ez a bibliai család modell, a keresztény nevelés pásztori feladat, akkor is az iskolában történik, de most itt a családról szóltunk. Látunk itt egy szép családot. Hány bárányka van? 5. Azt hallom kedves testvérünkről, minimum, előtte beszélgettünk, elárulhatom, neki 8 gyereke van, ezért mondta, hogy minimum. De ugyanannyi unokája, mint nekem. Meg 15. Úgyhogy valahogy behoztuk. Jó. Valaki azt mondta, egy 11 gyerekes apukától hallottam, ennyit bírt el a hitünk, de én nem gondolom, hogy kisebb a hite annak, akinek csak 2 van. Hát ez teljesen, ugye személyesen kell ezt meglátni, elfogadni, vállalni. Tehát ne érezze magát most itt kirekesztve az, akinek csak 1 van, az se. Meg az se, akinek 1 sincs, pedig szerette volna, hogy legyen. Hát itt nem erről van szó, remélem nem értjük félre. Ez egy teljes család, az apa a család pásztora, az anya, szeretném hangsúlyozni, nem pulikutya. Ezt nem sikerült jól kifejezni, pedig Gál Éva megpróbálta, hogy ők együtt működnek. De a felelősség súlya a pásztoromban. Ő megy elől. Eszünkbe jut talán Pál apostol szava. Legyetek az én követőim, mondja a bárányoknak, mint ahogy én is követője vagyok a Krisztusnak. Ez a jó felállás. Most ugyanakkor tudnunk kell, hogy lelki látásuk a kis báránykáknak nincs. Ők csak az apjukat látják, meg az anyjukat. Hát ők csak úgy tudják Jézust követni, ha minket követnek, abban az esetben, ha mi követjük Jézust. Hogy félreértés ne essék, csak azért jegyzem meg, hogy nekik is majd személyesen kell dönteniük, senki nem születik bele a Jézus Krisztus egyházába. Palau írja egy kis füzetében, ha valaki istállóban született, attól még nem lesz ló. Mert ha valaki keresztény családba született, akkor attól ő még nem lesz élőhitű keresztény. De hát a családban ez a mi feladatunk. Na nézzük végig a pásztori feladatukat. Talán fordított sorrendben haladnánk, vezeti a nyájat, valóban elől megy. Én úgy tudom, hogy a keleti pásztor a nyáj előtt ment. A juhok követték őt. A terepviszonyok miatt is fontos volt, hogy úgy átlássa a területet, hogy hol zöld a fű, meg hol lehet vizet találni, és a juhok követték őt, ismerik a hangját, és mennek utána. Úgyhogy, amikor Jézus azt mondta valakinek, hogy kövess engem, én azt gondolom, hogy akkor ez a kép jutott eszébe, hogy a pásztor szól nekem, hogy kövessem őt. Mert ő példa, amerre ő megy, arra megyünk mi. Ő mondja, hogy mindig igazat kell mondani. De ha azt tapasztalja a gyerek, hogy letagadom magam, letagadtatom magam, ha telefonon keresnek, akkor összedől az egész. Egyébként az igazmondás rendkívül fontos érték. A hazugság pedig bizalmatlanságot szül. A családban is, nem csak az országban. Ott is. Azután gondoskodik a táplálékról. Hát anyagilag is, apa felelőssége, nem könnyű felelősség, de nem csak kenyérrel él az ember. Fontos kérdés, hogy mivel etetjük mi a gyerekeinket. Lelki és szellemi táplálékra is gondolok. Legalább tereljük oda őket, ahol lelki táplálékot kap. Legalább vigyük el a gyermek Biblia órára, vagy írassuk be hittanra. De ez nem helyettesíti az otthoni igét, ami elhangzik. Röviden, neki, az ő színvonalán, ahogy ő elfogadja, vagy ahogy az ő hozzá eljut. És végül őrzi a rábízottakat. Napjainkban ez látszik legnehezebbnek, megőrizni. Hogy lehet megőrizni annyi ártó hatástól? Már az valami, hogyha az ember a gyerekét a Julianna iskolába iratja be, ahol reméli, hogy kevesebb ártóhatást kap. Szándékosan mondtam így, hogy kevesebbet, mert gondolom, hogy teljesen nem lehet megvédeni minden hatástól, meg a családban sem. Nagyon nehéz megvédeni. Veszélybe mindig az kerül, aki lemarad. Miért van ilyen kampós végű botja a pásztornak? Azért, hogy a lemaradó kisbárány hátsó lábába beakassza és visszahúzza. Ezért. A katolikus püspököknek már túl cifra lett, úgyhogy azt már nem lehetne erre használni. De jelképes. Úgyhogy nem akarom őket bántani, emiatt jelképes. Ha lenne a református, mondjuk ha Vég Tamásnak lenne ilyen botja, nem valószínű, hogy ezt csinálná vele. Jelképes lenne itt is. De gondoljunk arra, hogy fegyelemre szükség van. Tehát nem azért volt olyan nagy botja, hogy verje a juhokat, de a ragadozók meggondolták. Látták, hogy a pásztornak mekkora botja van. Én itt hirtelen abba hagyom, aztán, hogy úgyis következik majd itt kis csoport, vagy nagy csoport, ezt majd meghalljuk.